Hát, hogy folytassuk is ebben az imának, ebben a szellemiségében, és csak hívjuk meg Isten szellemét. Hely, Atyám, köszönjük, hogy eléd járulhatunk ma, így együtt, Jézus Krisztus nevében, aki szeretett bennünket és önmagát adta értünk. Nem a saját érdemeink szerint jövünk, hanem Krisztusnak a vérére hivatkozunk, és köszönjük, hogy ez elég. Ez elég most itt ebben az életben, és elég lesz örökkön örökké is, hogy mi veled közösségben lehessünk. Úgyhogy kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket te igédből ma. Hatoljon mélyre a te igéd, és végezz el ezt a munkát a szíveinkbe, amit el akarsz végezni. Tényleg Istenünk, csak megnyugszunk a te szeretetedben ma, és a te kegyelmedben megpihenünk. És hisszük, és tudjuk, és megvalljuk, és elismerjük, hogy a munka az bevégeztetett. Nem kell hajtanunk, nem kell tepernünk, hogy elnyerjük a tetszésedet. Már Krisztusban elnyertük. Köszönjük, Istenünk, és megnyugszunk ebben a szeretetben, legebben a rohanó világban, csak lecsendesedünk ma is, és várunk rád, és nyisd meg a mi szíveinket feléd, Szent Szellem, és az igédet nyisd meg a szíveinknek. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. És ébresz fel, Uram, az alvókat. Na jó, lesz a pizza. 32. Zsoltárból szeretnék olvasni nektek. És vannak egyébként jegyzeteim itt hátul, de most nem veszem elő, mert elvonja a figyelmem. Én rájöttem, hogy régen mindig jegyzetek nélkül prédikáltam, és tudtam Istenre figyelni. És amikor mindig bogarászom a jegyzeteimet, sokszor elvonja a figyelmet. Ha elakadok, előveszem be. Tehát csak azért mondom, ne gondoljátok, hogy nem készültem, vagy ilyesmi. Tehát szó sincs róla. Azt mondja Dávid, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Mi elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Mi éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet ellen fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szella. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok elő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől. Védj körül engem a szabadulás örömével. Szella. Azt mondja Dávid, hogy rám nehezedett a kezed. Nem örültek annak, hogy az Úr keze ránk nehezedik. Olykor, olykor. De nem tudom, hányszor imádkoztam már azt, hogy Uram, törődj velem akkor is, hogyha fáj. Csak törődj velem, Uram. Igazíts ki, fenekelj el, ha kell. Bármi, amit szükséges, tegyed az életembe, csak törődj velem, mert a legrosszabb dolog, hogyha Isten valakit magára hagy. Annál nincs, egyszerűen nincs rosszabb. Ha Isten valakivel nem törődik, az azt jelenti, hogy ez nem az övé. És ez a legrosszabb. Tudjátok, hogy Izrael azt mondta, hogy mi csak olyanok akarunk lenni, mint a többi népek, a pogányok. Csak hadd legyünk olyanok, mint a többiek. Királyt is azért legyen király, ki uralkodik felettünk. És Isten, tudjátok, mit mondott erre, hogy nem. Kinyújtott karral és pusult haraggal fogok uralkodni rajtatok. Mert összekötötte a dicsőségét Izraellel. Nem engedi el. Bármennyire is szeretné Izrael. Ne egyszerre, Izrael nem tudta magát kivétkezni Istennek a gondoskodó szeretetéből. Nem le. Nem, nem le. Nem lehet. Pedig higgyétek el, hogy mindent megpróbáltak. Tehát, ha egy nép megpróbált mindent, hogy Isten hagyja őt békén, akkor az Izrael volt. És ez egy jó hír nekünk. Mert ő ugyanúgy nem enged el minket se. Úgyhogy azt mondja Dávid, hogy én elhallgatám. Én nem tudom, hogy ez nek a Zsoltárnak köze van-e az 51. Zsoltárhoz, mert arról is lesz szó ma az 51. Zsoltárról, hogy ez az elhallgatám, ez a Betsebéval való vétkezése volt. Nem tudom, biztosan. De az biztos, hogy elhallgatott valamit, amit el kellett volna mondani az Úrnak. De hogyha arról van szó, akkor minimum 9 hónapig hallgatott, míg megszületett a gyerek. Tehát minimum 9 hónapig Dávid hallgatott, és azt mondja, hogy ez nem volt könnyű ez az időszak, mert Istennek a keze ránehezedett. És aztán végül megtört. És aztán elmondta. Igazából a mai egyszerű gondolatom az az 51. Zsoltár végén van, hogy Isten nem veti meg a bűnbánó és a megtört szívet. Nem utasítja el. Nem veti meg. És ez a hárítás, meg ez a vádaskodás, ugye ez már az Édenkertjében elkezdődött. Hogy miért olyan nehéz az embernek elismernie, hogy vétkezett, vagy elrontottam, vagy hibáztam. Ha bekapcsolod a tévét, a rádiót, vagy állandóan, mindig csak a vádaskodás. Egyszerűen nem jellemző, hogy azt hallanád, hogy én vagyok a hibás. Mindig a másik, mindig ő, mindig ez, meg mindig az. Saulnak az élete, akárhányszor Saul szembesítette Sámuel valamivel, amit tett. Mi csinál Saul? Hát igen, de a nép miatt volt, féltem tőlük. Hát igen, én engedelmeskedtem, de hát a legjavát elvettük. Hát. Tehát mindig volt valami, hogy igen, elrontottam, de nem vagyok teljesen felelős igazából. Most nincs itt Natalia, van egy aranyos történetem hétfőn Egerszalókról. Ott hagyta a kabátját Egerszalókon, és hát rám próbálta hárítani. Nem vigyázott a kabátjára, és ő látott egy kabátot, igazából a Márti kért meg, hogy vigyázzak a kabátját, és ő azt a kabátot látta a kezembe, és ő azt gondolta, azt feltételezte, hogy az ő kabátját is fogom. És így hárította a felelősséget. Úgyhogy a végén már így kicsit eldurult, hogy már oké, akkor veszünk egy újat, de a zseppénzetből bele a szépen, stb. És aztán ő azt hitte, hogy az a probléma, hogy elhagyta a kabátot. Hát nem. Végül sikerült megértetnem vele, hogy nem az a gondom. Ha ide jössz és megmondod, hogy elhagytam a kabátot, hát bárkivel megesik. Nekem nem ez a problémám. Nekem az a problémám, hogy a felelősséget nem akarod. Nem hárítasz, és nem mondod azt, hogy apa, bocsánat, figyelmetlen voltam, ott hagytam, az kész. Hát, nem? Megosztok veletek egy másik történetet, és ez rólam szól, meg a 21-es buszról. Egy pár hete történt, én most lehet, hogy néhányan meg fogtok döbbenni, hogy milyen gondolataim vannak, miközben erről prédikálok. De egy figyelmetlen voltam a vasúti átjáróba, és túl közel mentem a vasúti sínnek a lámpájához. Tudjátok, van ez a vas háromszög lámpa, és a jobb hátulját a busznak megütötte, de olyan szinte, hogy így berepett egy ilyen kis üveg. Így betört. És hát kimentem, és néztem, hát ilyenkor mindig jelentést kell írni, meg stb. Meg némi pénzt úgy ki szoktak számlázni, tehát levonnak némi pénzt a fizetésedből. És hát én elkezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt így elsumákolni. Hát végül is... Ne, hát most... Mert mondom, hát nem fogják észrevenni igazából. Az éjszakás beviszi elő, sötét lesz. Nem fogják látni. Tehát nem tört ki, csak be van repedve az üveg, mert ragasztott üveg. Na, egyszer semmit nem csinálok, az kész. Hát lesz, ami lesz, hát nem szólok. De aztán jöttek ilyen gondolatok, de ez nem dicsőíti az Urat. Tudjál, jönnek ezek a gondolatok. Hát, tudod, az Úr Dávidnak is mondta, emlékeztek, hogy mivel okot adtál az ellenségnek a gyalázkodásra. Ez nem dicsőíti az Urat, mert az ördög azt fogja majd mondani, milyen gyermeked van, nézd már meg. Hát egy ilyen kis balhét nem tud elvinni. És aztán jöttek ilyen gondolatok, hogy igazából annak, hogy Isten dicsőítsük, meg kell fizetni az árát. Ára van annak, hogy Isten dicsőíted. Sok esetben. És arra gondoltam, hogy hát én most rögtön ezt jelentem. Írok egy kis jelentést, meg is írtam a kis jelentést, beírtam a füzetbe is. És tudjátok, mi történt? Semmi. Nem kaptam semmi büntit, nem is szóltak érte semmi, és másnap már ki volt cserélve az üveg. Csak azt akarom mondani, hogy végül is jól döntöttem, hogy oké, az Urat dicsőítsük meg, és lesz, ami lesz. Az lesz az ár, ami az ár lesz, de ezt csináltam, vállalom a felelősséget érte. Nekem nagyon nehéz egyébként vállalni a felelősséget, hogy mondjam, tehát kiskoromtól kezdve mindig valahogy én is hárítottam, vagy próbáltam kibújni, hát féltem a büntetéstől. Ugye az egyik oka, hogy az ember hárít, hogy fél a felelős a büntetéstől. És elhittük azt az ős hazugságot, hogy de hogy haltok meg, ugye nem lesz következménye. De az igazából az életben a tapasztalatunk az, hogy ez nem igaz. Hogy lesz következménye. Úgyhogy ott van Dávid és ott van Saul, szeretném egy kicsit összehasonlítani őket. 1 Sámuel 13:11. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felele. Mikor láttam, hogy a nép elszéledem mellőlem, és te nem jöttél a meghagyott időre, te nem jöttél, meg a nép is már elszéledett, de nem én, tehát te meg a nép. A filiszteusok pedig már összegyűltek, tehát te, a nép meg a filiszteusok. Mik másban? Azt mondál, mindjárt rám törnek a filiszteusok, Gégáb, és az Úrnak szín előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vevék azért magamnak, és megáldozám az égő áldozatot. Mi is az a fantasztikus módja annak, hogy elismerje valaki, hogy tévedett, nem? Te nem jöttél időre, a nép is már kezdett elszedni, az ellenség is már itt volt közel, meg én még nem is imádtam az Urat, úgyhogy hát kellett valamit csinálnom. Következő. De egyébként Sault végigkíséri, tehát ez a fajta hozzáállás Sault végigkíséri az ő életén. És tudjátok, hogy Dávid, sokáig azt gondoltam, hogy Dávid azért volt Isten szíve szerint való ember, mert Isten akaratát cselekedte. De hát sokan mások is cselekedték Isten akaratát, ugyanúgy, mint Dávid, és mégsem hívja őket az írás Isten szíve szerint. Ezen majd vitatkozhatsz, Judit, de én azt gondolom, ez az én, nem csak lehet, hogy itt, mert üvéd már bologatott, hogy igen, de az biztos nem. Szerintem sem amúgy. Én erre a következtetésre jutottam most, hogy szerintem azért volt Isten szerint való ember, mert ismerte az Isten szívét. Tehát, hogy ő mélyebbre látott. Ő az 51. Zsoltárban még azt is mondja, hogy nem adok véres áldozatot a bűneimért. Hogy adnék? Ne, te nem ebben gyönyörködsz. Ezek a véres áldozatok az én bűneimet nem fogják rendbe rakni. A töredelmes lélek, a megtört bűnbánó szív, azt hozom, és te nem fogod azt elvetni. Tehát, hogy Dávid ismerte az Istennek a szívét. És ez csodálatos, hogy ha tényleg ismered az Isten szívét, akkor nem kell többet hárítanod. Mert tudod, hogy ő érted van. Ő nem fog megbüntetni. Elmondhatsz neki bármit. Ő nem. Ha Isten el akarna pusztítani, akkor már nem élnénk. Semmi problémát nem okozna Istennek minket elpusztítani. Már nem élnénk. Úgyhogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt, mert ismerte az Istennek a szívét. És nem azt mondom, hogy jó az, ami történt a Betsabéval, ezt ne értsétek félre, de ha ez nem történik meg, nekünk nem lenne ez a sztori meg. Tehát ebből annyit lehet tanulni ebből a történetből, Istennek a szívéről, hogy Isten hogyan gondolkozik és milyen ő. És Dávid is. Ha elolvasod az 51. Zsoltárt, nézd meg, hogy van benne 17 kérés. Tehát szinte érezni a Zsoltárból, hogy Dávid már nek nincs már önmagában bizodalma. Tudjátok, lehet, hogy úgy volt a palotában, amikor ott járkált, mielőtt meglátta Betsabét már, hogy ő volt a király, sikeres volt, már ismerték mindenhol, Isten megáldotta, állandóan bárhova ment, győzedelmeskedett. Lehet, hogy egy kicsit elbízta. Nem tudom, mi volt a szívében, de lehet, hogy egy kicsit elbízta már magát. Szerintem egyébként jobb is, Jobb is azt gondolta a szívében, hogy azért vagyok ennyire áldott, mert ennyire istenfélő vagyok. Ez szerintem lejön egyébként, hogy Jobbnál eléggé önigaz volt. Vannak olyan beszólásai, szinte magát igazabbnak tartja Istennél. Tehát. És Isten ezt így teljesen tönkretette, és Jobbnak meg kellett értenie, hogy nem azért vagy áldott, mert istenfélő vagy, hanem mert én kegyelmes vagyok hozzád, és én megáldottalak téged. Azért vagy áldott. Hogy ez kegyelem, ez ajándék. Hogy igazából nem tudsz fizetni azért, amit Isten ad neked. Van még egy, Saul, amit el akarok olvasni. Igen, mert itt mondja Sámuel, mert mint a varázslás bűne van az engedetlenség. Ugye ez az Amálék, ismertek ezt a történetet. Na, itt viszont kimondja ugyan Saul, hogy vétkeztem. Tehát itt azért már van némi haladás, és mondja, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak a szavát, a beszédetet, de mivel féltem a néptől? Azért hallgattam szavukra. Tehát itt is a nép, hogy a nép elvette, tehát ők voltak. És tudjátok, mi volt, amikor Dávidhoz ment Nátán proféta? Egyébként gondolkodtam ezzel, hogy nagyon könnyen elképzelhet, hogy a 32. Zsoltárnak nagyon nagy köze van egyébként a Betsabéhoz. Hogy arról a hallgatásról van szó, mert Dávidnak olyan szinten megkeményedett a szíve már ebben a hallgatásban, hogy amikor Nátán előadja ezt a történetet a bárányjal, meg se fordul a fejébe, hogy róla van szó. Annyira nem fordul meg a fejébe, hogy ez esetleg róla szólhat, hogy egyszerűen hogy halálfia az az ember. Azt mondja, halálfia, kész. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember. És azt mondja Dávid, tudod, vétkeztem, pont. Lehetett volna egy csomó mindent még oda, hogy vétkeztem, mert hát ilyen gyönyörű nőt még nem láttam az életemben, mint Betsabé. Vétkeztem, mert hát éppen unatkoztam, hát nem mentem a csatába, hát ez meg az, nem, nincs ilyen. Vétkeztem, pont. Tehát Saul azt mondja, hogy vétkeztem, mert féltem a néptől. Most nézzünk meg kettőt még Dávidtól, ami nem a Nátános, van egyébként korábbról is, nem tudom, hogy mennyire fog ez neked beugorni, de van egy olyan rész, amikor még menekül Saul elől. Mindjárt mondom, ez 1 Sámuel 22-22. Menekül, Saul már teljesen, már hazik a szája, annyira ki akarja nyírni Dávidot, itt már hazik a szája, és a papok egész városát lemészároltatja. A gyerekektől kezdve mindent, és egy valaki elmenekül. És figyelj, azt mondja Dávid, figyelj, nézd meg ezt a szívet. Így a szellememben annyira érzem, hogy Isten számára akkor egy kincs, egy ilyen szív. Értitek, mit mondok? Ugyetem, Istennek mindenre megvan, amit akar. Nincs hiányban, semmiben nincs hiányban. De egy ilyen szív, akkor a kincs számára. Értitek, mit akarok ezzel mondani? Szerintem, mikor a példázatot mondja Jézus, hogy talál valaki egy kincset a földbe, elmegy, mindenit eladja, és akkor megveszi azt a földet, csak azért, hogy az a kincs, az igaz jön, az meglegyen. Hogy persze ez igaz ránk is, hogy megtaláljuk Krisztus, és akkor elhagyunk mindent. De szerintem ez is Istenre. Alapvetően Istenről beszél, hogy lenézett erre a földre, és látta ezeket a kincseket, látta ezeket a szíveket, amik elfogadják őt, amit szereti őt, amik át fognak formálódni, amik örökkön-örökké fognak ragyogni a mennyországba, és ez ő kegyelmét és dicsőségét fogják hirdetni. Hogy egy ilyen szív, akkora kincs Istennek. Szóval ne becsüld le soha, hogyha alázatos, őszinte szíved van, mert ez egy nagy kincs. Ez nincs a világban. Általában a világban kemény szívek vannak, másokat hibáztatnak. És akkor egy valaki elmenekül, ez az Abiátár elmenekül, és Dávidhoz fut, mert tudja, hogy ott biztonságban lesz, mert hát Dávidot is kergeti Saul akkor. És azt mondja Dávid, hogy tudtam én azt már aznak, mert ott volt az Edomita Doeg. Ugye a Doeg volt az, aki lemészárolta a papokat, mert a katonák nem akarták felemelni. Azt mondja, tudtam én, bizonyosan megmondja Saulnak, azt mondja, én adtam okot. atyád egész háza népének halálára. Ez nem semmi. Ugyanettem Dávid viszi a balhét, úgy azt mondja, erről én tehetek. Ez az én hibám, hát. Azt mondja, maradj nálam, ne félj, mert aki az én életemet halálra keresi, azt keresi a te életedet is. Azért te bátorságosan lehetsz mellettem. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hú, tényleg ez történt, ez borzalmas történt. Hanem azt mondja, figyelj, én tehetek erről. Alapvetően ez az én hibám. Látjátok ezt a szívet? Összehasonlítva a Saulnak a szívéhez. A következő pedig népszámlálás megvan. Hát felírtam pedig valahova, de most én még nem találom itt. Itt kell, hogy legyen valahol.
Hogy hol van?
Népszámlálás.
2 Sámuel 22.
Azaz, 2 Sámuel 22. Pedig úgy emlékszem, hogy beütöttem ide, de nincs itt. És szerintem olyan 10 körül, nem? 2 Sámuel 22? Nem ott van. Nem ott van. De mindjárt megnézem.
Igen, az a Zsoltár.
Mindjárt meg lesz az.
24, bocsánat. 24, 2-ségből 23.
Igen. Joáb próbált ugye lebeszélni róla, de erősebb volt a királynak a szava. De itt van, 2-ség 24. Azt mondja, de minek utána pedig Dávid népet megszámlálta, megsepedék az ő szíve. Tudjátok, amikor a Saulnak lemetszett a barlangban a ruháját, akkor is így megindult a szíve, így érezte, hogy ezt nem kellett volna. Te mit csináltál volna egyébként ebben a helyzetben? Ott a barlangban, az ellenségezett az Úr a kezedbe adja, tudod. Mondták is neki az emberei, hogy itt van, ez az a nap, amiről az Úr szólt. Kezedbe adja ellenségeidet. És megsepedik az én szíve, megnéztem ezt a szót, egyébként ez egy nagyon erős szó, olyan, mint amikor valakit agyonütnek, vagy megölnek szinte. Tehát, hogy annyira szíven ütötte. Tehát elkövette ezt a bűnt. Miért volt bűn megszámlálni a népet? Azért, mert Isten azt mondta, hogy a király ne a nép erejében bízon, hanem az Úrban. Tehát a számok sokaságában bízott. Ezért nem is szabadott volt sok aranyat, sok lovat, sok feleséget gyűjteni. De megsepedett az ő szíve. Egyébként Isten sokkal jobban érdekli az. És nem azt mondom, hogy nem érdekli, hogy mit tettél, de őt sokkal jobban érdekli az, hogy miért tetted. Tehát, hogy a szívednek a motivációja mi volt. Mit gondolsz arról, amit tettél? És mit fogsz tenni azzal kapcsolatban, amit tettél? Mert amit tettél, azzal már nem tudsz mit csinálni. Tehát ugye, Dávid is rájött arra, hogy ez hogyan lehet? Ezt nem tudom jóvá tenni. Nincs egyetlen véres áldozat, ami ezt rendbe tudja tenni, amit csináltam. Azt mondja Pál, hogy ami hátam mögött van, elfelejtem. Mi előttem van, annak neki feszülök, annak fogok. Tehát amit tettél, az a múlt. Pont. De a gondolataidot, azt lehet formálni. És Isten abban érdekelt, hogy a gondolatainkat, és a hozzáállásunkat, és a motivációnkat formálja. Ő abban érdekelt. Ezért annyira helytelen valakit nézni valakit, és cselekedeti alapján megítélni. Annyira helytelen. Mert nem látsz mögé, nem látsz a szívébe, nem tudod. Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy ha azt teszem, amit gyűlölök, már nem is én teszem, hanem a bennem levő bűn. Úgyhogy Isten sokkal, de sokkal mélyebben lát annál, mint az, hogy most mit tettünk. Valójában ő az egyetlen, aki tényleg pontosan látja, hogy mi kik vagyunk. Ha ugye ez a világ így eltűn, ez a gonosz világ, a gonosz befolyásával együtt, és én egy új testben ébrednék, amit Isten megígért, amit vártak az apostolok is, és várták ezt a feltámadott testet, milyen ember lennék? Isten pontosan tudja, ő pontosan látja, hogy mi az, amit ő el fog végezni az életedben. Na most fogom elővenni a jegyzeteimet, mert leírtam egy pár pontot ide. És ez... ez lehet egyébként a beszélgetésünknek a témája is utána. Én három dolgot írtam le, az első hármat, ami eszembe jutott, de biztos, hogy van több is. A kérdés az az, hogy miért olyan nehéz az embereknek elismerni, hogy bűnösek, vagy elismerni, hogy hibáztak, vagy tévednek. Mert sokan ezért nem is fogadnak el bűnbocsátét Istentől. Először is elhitte az ember az őshazugságot. Nem haltott meg. Egyetek nyugodtan a fáról. Egyébként nem ez a világnak a filozófia, tök mindegy, csinálj, akarsz, élj, hogy akarsz, hogy végén meghalsz, végén, nincs ítélet, nincs Isten. Tök mindegy, nem lesz semmi következménye. Tudjuk, hogy ez egy nagyon nagy hazugság. Minden egyes cselekedetnek lesz következménye. Vagy Krisztus fizetett azért a bűnért, és ez az ember elfogadta a bűnbocsánatot, vagy az az ember fog örökre fizetni azért a bűnért. De lesz következménye. Ez 100%. Azt mondja Isten, már Mózesnek kijelentette, hogy az Úr nem hagyja büntetlenül a bűnöst. Az első, ami eszembe jutott, hogy nem akarjuk hordozni a tettünknek a következményét. És félünk a büntetéstől. Ez az első. Félünk a büntetéstől. A második, az ember nem akarja elismerni az ő romlottságát. Az ember alapvetően jó. Ismerősen cseng. Az ember alapvetően jó. Tehát nem akarja az ember elismerni az ő teljes romlottságát. Hibázni emberi dolog. De másra kenni még emberibb. Nem így van? Nem hallottad még ezt? Nem hallottad? Nem. A harmadik pedig, amit leírtam, az pedig nem akarja elismerni, hogy segítségre van szüksége. Perestem a gödörbe, de majd kimászom. Igen, elszakadtam Istentől, de majd építek egy tornyot, eljutok hozzá. Tehát. Igazából, ha egy szóban összefoglalhatnánk, akkor azt mondanánk, hogy büszkeség. Büszkeség az, ami az ember tényleg. Az ítélkezés is azért van, tudod, mikor három kolléga bent van az ebédlőbe, tudod, és beszélgetnek, és az egyik kimegy, és már csak ketten maradnak ott, és akkor elkezdenek beszélni róla, aki kiment. Az, hogy csak hallottad, és akkor tudod, persze általában mindig valami negatív, mindig valami rossz, de csak azért, hogy ők olyan jól érezzék magukat, tudod, utána olyan jól érzik magukat, hogy mi jobbak vagyunk, mint ő. Igen, általában ez van az ítélkezés. Azt leírtam, ez nagyon merész egyébként, sokat gondolkoztam rajta, de Isten jobban érdekli az, amit gondolsz arról, amit tettél, mint az, amit tettél. Szóval ez egy kicsit furcsához, nem azt akarom mondani, hogy nem érdekli Istent az, hogy mit tettél, nem ezt akarom mondani. Csak Isten sokkal jobban érdekelt abban, hogy a te jellemed ezt formálja. Még akkor is, ha elrontottad nagyon. Ő akkor is, tehát Isten nem téveszi szem elől azt, hogy ő a te jellemedet akarja Krisztushoz egyre jobban formálni, hasonlóvá. Ő ezt nem téved. Tehát ő nem akar ki, hogy hú, mit tettél azt. Tehát ő nem tudod kiakasztani, nem is tudod meglenni. Ő egyszerűen nem veszi le a célról a szemét. És bármit teszel, bármi történik is, mindig az a célja, hogy a te jellemedet, akár jó dolgokon, akár rossz dolgokon, akár jó döntéseiden keresztül, akár rossz döntéseiden keresztül, mindig az a célja, hogy a jellemedet Krisztus jelleméhez formálja. Egyre hasonlóbbá tegye. És mindent felhasznál ennek az érdekében. Mindent. Úgyhogy végül is nem merész ezt állítani, Isten nem az érdekli elsősorban, amit tettél, hanem... Mert ugye, ami megtörtént, az már megtörtént, nem tudsz rajta változtatni? Nem? Mit gondolsz arról, amit tettél? Hányszor, hogy teszünk valamit, és már utáljuk magunkat miatta, nem? Hányszor megtörténik, hogy... Szóval, hogy nem kellett volna, mert megint megtettem, Uram. Úgy utálom, ezt egyszerűen utálom. És Isten azt mondja, én tudom. Én tudom, hogy utálod ezt. Én tudom, hogy te ezt nem akarod igazából tenni. A második, miért tetted? Miért tetted azt, amit tettél? A motiváció. Mi motivált téged? Mi motivált arra? De ezeken lehet dolgozni. Hogy mit gondolsz arról, lehet dolgozni a motivációt, És a harmadik az, hogy mit fogsz most tenni ezzel kapcsolatban. Ez pedig a hozzáállás. Ugye, és a megtérés, az embereknek szerintem van egy ilyen hamis elképzelésük a megtérésről, azt hiszik, hogy megtérni azt jelenti, hogy most lerakom a cigarettát, abba hagyom a nőzést, nem iszok többet, stb. Én ezt most rögtön így abba hagyom, de hát kinek van erre ereje? Van erre már kinek ereje? Nincsen. A megtérés azt jelenti, hogy megváltoztatod a gondolkodásodat azzal kapcsolatban, amit eddig tettél. Ez a megtérés. Megfordulsz. Lehet, hogy még mindig ugyanúgy úgy csinálod, de mivel a megtérés már megtörtént, és ha a megtérés megtörtént, akkor megtörtént az újjászületés, és már ott van az Istennek a szellem, és ő majd ki fogja munkálni azt, hogy megszabadítson téged azoktól a dolgoktól, amik nem helyesek. Tehát a megtérés valójában annyit jelent, hogy egy ember felismeri, hogy ez az élet, meg ezek a cselekedetek, meg ez rossz, ez nincs benne Isten, ez nem. Én ezt nem akarom, ez a megtérés. Én ezt nem akarom, de még mindig meg van láncolva, és hogyha holnap találkozik a dillerrel, aki hozza a kannabiszt neki, akkor meg fogja venni a kannabiszt, és elszívja. De már úgy van, hogy de én ezt nem akarom, de még mindig szívja. De már nem akarom. Nem akarom. És ez a megtérés. És Isten kimunkálja többit. Szóval, mi az üzenet ma? Mi az üzenet a maga? Talán nem is tudom, hogy adjam át ezt a részét, hogy Isten azt mondja, hogy te nem az vagy, amit teszel. Tehát, sokszor olyan hülye dolgokat, én nagyon sok hülye dolgot tettem az életemben. Isten azt mondja, de én ismerem a te szívedet. Te nem az vagy. Én tudom, hogy te ki vagy. És te elkövetted valamit, és akkor az ördög rögtön jön, és vádol. Igazából a minél tisztább valakinek a szíve, annál könnyebb vádolni. Mert akkor mindennel kapcsolatban rá lehet venni téged, hogy rosszul érez magad. Mindennel kapcsolatban. És akkor rossz kedved volt hirtelen, és csak csúnyán nézte a szomszéd, és már utána jön az ördög, és vádol, és rosszul érzed magad ez miatt. Az hiszem, Isten akar, hogy megismerjük a kegyelmét jobban, mélyebben. Mélyebben megismerjük a kegyelmet, és tudjunk ott nyugodni. És hogy valamilyen szinten ismerjük a saját szívünket is. Hogy egyébként Isten jobban ismeri a szívedet, mint te. Tehát Isten téged jobban ismer, mint te magadat ismered. Ha hiszed, ha nem. Jeremiás 17:9. Családod a szív, és gonosz az, kicsoda ismerhetné. Ki? Ki? Azt mondja, én az Úr vagyok a szíveknek a vizsgálója. Én ismerem, én tudom, én ismerem. Úgyhogy ne kárhoztasd magad. Tényleg. Nincs kárhoztatás. Isten soha nem kárhoztat, soha. Nem kárhoztat téged. Te se kárhoztasd magad. De ha soha nem kárhoztatod magad, egyébként az rossz jel, azt most mondom. Tehát azt elmondom, tehát hogyha soha semmi bűntudatot, meg kárhoztatás még nem éreszél, az miatt, hogy élsz, vagy amit tettél, az nagyon rossz jel. Az nem jó. De a másik oldal se jó, amikor még mindenért, érted? Mindenért, bármit tettél, és már rosszul érzed magad, vagy a... Hát, értitek, mit akarok mondani? Te hogy vagy ezzel, mama? Szoktad azért kárhoztatni magad?
Igen.
Mert... Egyébként ezzel be is fejezem. Amikor valakinek egyre inkább ilyen lesz a szíve, ilyen érzékeny, ilyen amilyen Dávidé, tudod, ilyen, hogy elviszed a balhét, ott van. Olvassátok el otthon Dániel imáját meg. Nehémiásnak, meg Ezrásnak az imáját, olvassátok el ezeket az imákat, komolyan mondom, hogy azokat a bűnöket vallják meg, amit nem is ők követtek el. Tehát amikor egyre inkább olyan a szíved, hogy nem probléma neked azt mondani, hogy azt elrontottam. Bocsánat, tőled. Azt van egyébként dolgok, amit lehet kicsit jóvá tenni, szülőként főleg. De nem minden bűnt lehet jóvá tenni. Emlékszem, hogy kétszer volt, hogy kártérítést fizettem a lányaimnak, mert mondom, ezt nem kellett volna. És azt mondták utána, hogy nyugodtan csináld, csak utána fizess. Én mit csináltam? Adtam egy kis pofon nekik. Nem nagyon, csak kicsit. A Vikinek is, meg a Kikinek is. Nem egymás után, csak úgy így hirtelen felindulásból, ilyen kicsi, és mondom, rögtön, ezt nem kellett volna, nem szabadott volna, és adtam egy 1000-est nekik utána. És aztán, mondom, ez kártérítés, ügyetek, mondom, ez kár, és mondták, hogy máskül is megpofozhatsz. Mondom, a segreütés oké, de mondom, arcon nem. Hogy, tehát vannak dolgok, amit lehet egy kicsit jobbá tenni, meg minden, de vannak, amiket nem. Az a lényeg, hogy Krisztus kifizette. Ti is csináltatok ilyet? Volt ilyen? Nem, volt ilyen?
Nálunk olyan volt, hogy előfordult, hogy egy fordulás közben véletlenül megütötte, és akkor kiállított egy pofoncsekket, hogy a legközelebbi jogos popozásnál beváltatjuk.
Én egyszer az Olci téren becsaptam a fürdőszoba ajtaját, és pont jött ki, az úgy megütötte a fejét, hogy ekkora púp lett. Úgy mondom, kislányom, sajnálom, mondom, hozok egy milkát neked, kárpotlásul.
Mit tudunk más csinálni?
Tehát, hogy az nem jó jel, ha nincs soha bűntudat, vagy károsztatás, vagy ilyesmi, soha. De amikor a másik oldalon, az meg elválaszt az Istentől, amikor meg mindenért károsztatod magad, és mindenért. Tehát Isten azt akar, hogy ismerjük meg a kegyelmet. Hát sokkal nagyobb a kegyelme, mint mi azt tudnál. És ezt is mondja, nem most hirtelen nem tudom, melyik apostol mondja, de azt mondja, hogy erősödjön meg a szívetek. Talán Pál apostol mondja Timóteus levélben, hogy erősödjön meg a szíved az Istennek a kegyelmében. Tehát, hogy erősödjön meg a szíve, a mi szívünk. Az Isten ismeri a szívünket, Isten szeret, bármit teszel, figyelj, ha kell, Isten kötélen fog téged a hátán így vonszolni be. Végig az úton, ha kell, de nem fog elengedni. Ha övé vagy, nem fog elengedni. Ez a legnagyobb tanulság, amit megtanulhatunk, hogy ha kell, vonszol téged kötélen. Kapálózhatsz össze-vissza, de ha te Istené vagy, ott maradsz a kötélen, és a behúzó mennybe tudod. Nem egy dicsőséges bevonulás, de... Na, gyere! Na, nekünk nagyon jó Istenünk van. És tényleg növekedjünk abban, hogy megismerjük a kegyelmét, mert ez az állandó bűntudat, meg károsztatás, ez csak elválaszt tőle. Ez csak arra jó, hogy ne imádkozzunk, hogy ne menjünk hozzá, hogy ne dicsérjük őt. Tehát ez csak elválaszt. Tehát figyelj, gondolj bele, hogy mielőtt megszülettél, már kifizette az összes bűnödet. Mielőtt megszülettél, már gondoskodott róla. Mielőtt az embert megalkotta, már ezt a világot berendezte, gyönyörűen. Igen, így. Mielőtt megszülettünk, már ki volt fizetve az összes bűnünk. Életed elejétől életed végéig minden bűnél fizetve volt. És azt hiszed, hogy te is most csalódást okozol Istennek, meg meglepett bármivel? Hát éppen nem fogod. Nem tudsz csalódást okozni neki, és nem fogod meglepni őt semmivel. Na, úgyhogy köszönjük, Atyám. És imádkozunk is, Uram, hogy Uram, segíts nekünk növekedni a te kegyelmedben. Mert nem akarunk itt bűntudatban, meg károsztatásban élni, mert nem tényleg, ha magunkra tekintünk, akkor látjuk, hogy nem vagyunk elégségesek. Persze, hogy nem vagyunk méltók önmagunkban, semmire. Arra sem vagyok méltó, hogy kinyissam, Atyám, a számat, és az igédből beszéljek. De Uram, te ezt mind odaadtad Krisztusba nekünk. Tehát mindent, önmagadat oda ajándékoztad nekünk. És Uram, kell nekünk, hogy növekedjünk a te kegyelmedben is. És meg tudjunk tényleg nyugodni nap mint nap a szeretetedben. Hogy élvezzük a veled való közösséget. Uram, mert sokszor egyszerűen csak azért érezzük távol magunkat, mert szégyen, hogy bűntudat van bennünk. De te nem vagy távol. Te közel vagy. Közelebb nem is lehetnél hozzánk. Köszönjük, hogy ennyire közel jöttél hozzánk. És Uram, azt akarjuk, és azért imádkozunk, hogy olyan szívünk legyen, mint Dávidnak volt. Olyan egyszerű, őszinte, alázatos előtted. Nem kell, Uram, megjátszanunk magunkat, nem kell jobbnak mutatnunk magunkat, mint aminek vagyunk. Vagyunk, akik vagyunk, és Te ezt pontosan tudod, és így szeretsz, így fogadtál el. Köszönjük neked. Dicsérünk téged, és imádkozom, Atyám, hogy minden egyes szívet áld meg ma itt. Köszönjük neked, dicsérünk téged. Köszönjük, hogy értünk adtad a Krisztust, a legdrágábbat. Hogy ne adnál mindent vele együtt. Köszönjük, Atyám. Dicsérünk téged az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.